A mai adásban egy különleges kezdeményezésről, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról fogunk beszámolni, melyet idén 8. alkalommal rendeznek meg, ezúttal Budapesten. Azért mondom, hogy ezúttal, hiszen előző évben a Covid-járvány miatt online térbe kényszerült a fesztivál, ám idén ismét a moziszékekből élvezhetik a nézők a filmeket. A mai vendégem Sós Ágnes, dokumentumfilm készítő, a fesztivál alapítója és főszervezője, akivel ezúttal külső helyszínen találkoztunk, és a dokumentumfilm készítésről, fesztivál szervezésről és az idei rendezvény várható menetrendjéről beszélgettünk.
Mielőtt rátérnénk a filmfesztiválra, szeretnék egy kicsit a te dokumentum filmekhez való viszonyodról beszélni, illetve arról, hogy hogy kötöttél ki ezen a területen, ugyanis te közgazdászként végeztél, és az egyetem után aztán mégis a dokumentumfilmezésnél kötöttél ki, ami azért egy elég speciális terület, és ezen az első kérdésem, hogy miért éppen ezt a hivatást választottad, mi volt ez az élmény, ami ezen a vonalon indított el téged?
Több részből tevődött össze ez a dolog, mert egyébként ugye 18 évesen nem mindenki tudja, hogy milyen szakmát szeretne választani, nekem halvány fogalmam nem volt, és akkor hát nyelvtudás, meg szervezőkészség, meg a családban voltak olyanok, akik mégiscsak kereskedelem, közgazdaság, stb. Úgyhogy hát én elmentem a közgázra tanulni, de a vége fele már, az 5. év vége fele, én már nagyon nem tudtam, mi lesz velem. Mert nem igazán szerettem volna kereskedelemben dolgozni, még akkor sem, hogy a családom legtöbb tagja abban dolgozott, és az összes barátom azóta is rengeteg barátom közgazdász, vagy kereskedő, vagy pontosabban üzletember, és hát el voltam keseredve, hogy mi lesz velem, amikor is a francia tanárnőm erre így rákérdezett élesben, hogy mi lesz velem, és azt mondtam, hogy hát az a baj, hogy fogalmam nincs. Egyébként hozzáteszem, hogy én folyamatosan irodalmat olvastam, a legkevésbé tanultam a közgázra a tárgyakat, irodalmat olvastam, állandóan ott voltam a közgáz filmklubba, imádtam a dokumentumfilmeket, álmomban nem jutott eszembe, hogy én valaha filmeket fogok csinálni. Álmomban nem jutott eszembe. A családban se volt, anyám tanár volt, nyelvtanár, és akkor jött egy lökés, hogy diplomamunkát is valamiről kellett volna írni, nem szerettem volna a gazdasági témáról, és volt egy ilyen mellékvágány, hogy én jártam egy ilyen, akkor úgy hívták, hogy fakultáció. Tömegkommunikáció és kulturális piac. Így hívták ezt a kvázi tantárgyat, de egyébként művészetszociológiát tanultunk, egy művészettörténész nőtől, az Esnagy Katalintól, meg hát ennek a határterületeit, és akkor nekem megengedték, hogy ne gazdasági témából írjam a diplomamunkámat, és mivel a francia tanárnőmnek, aki úgy rákérdezett a vesébe látott, hogy én most akkor mit akarok csinálni, ő neki jó kapcsolata volt, baráti kapcsolata a Magyar Televízióhoz, konkrétan Kepes Andráshoz, aki kulturális magazint csinált annak idején, hát egyszerűen bemehettem velük beszélgetni a Magyar Televízióba, és készíthettem a diplomamunkámat egy kulturális magazin műsorról, amit vala Szegvári Kati, Érdi, és sokan mások, Györfi Miklós, stb., Rangos Katalin, nagyon sok kiváló szakember készített. És akkor én megírtam erről a diplomamunkámat, arról, hogy a szocializmusban hogy működött a kultúra, hogy lehetett képviselni a tiltott, tűrt, támogatott kultúra, ugye a 3T, de akkor már bent voltam az épületben, és különböző műsorokra ráláttam már azokon az embereken keresztül, akiket megismertem ott épületen belül. Én nem dolgoztam még ott, csak úgy szimatolhattam, és akkor ráláttam olyan műsorokra, amelyek minimális módon magazin műsor jelleggel, de emberi életekbe, történetekbe pillantottak be. És akkor iszonyatosan belém hasított, hogy engem ez érdekel, történetmesélés, valós emberek, valós történetei. De hát akkor pillanatokat kiderült, hogy de nem úgy, hogy pár óra forgatás, de nem úgy, hogy pár nap forgatás, hanem hogy ez igazán mélyen, és azt úgy hívják, hogy dokumentumfilm. Tehát emberi történeteknek utána járni, én nem a tényfeltárás, nem a journalizmus irányába indultam, hanem sokkal inkább abba az irányba, amelyek a játékfilmek iránya, csak éppen nem színész, ugye, hanem a húsvér főhős életéről szóló film ábrázolás irányába indultam, és gyakorlatilag egy éven belül tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, csak nem értettem hozzá, még most is tanulom, tehát ezt mindenki tanulja, haláláig tanulja, de hát így valami nagyon-nagyon érdekes volt ez az életemben. Mai napig azon gondolkodom, hogy ez mennyire sorsszerű volt, hogy odasodródtam, amit egyébként szívesen csinálok.
És egyébként így a munkáid során az így rendszerint feltűnik, hogy se te, se a kamera nem kerülnek előtérbe, vagy nem kerültök előtérbe, hanem így próbálsz a háttérben meghúzódni, és csak bemutatni az eseményeket a saját maguk folyásában. És ezek kapcsolatban nem az merült fel, hogy ez egy olyan dolog volt, amit már az elején is így szerettél volna csinálni, vagy ez végül a filmkészítés során alakult ki benned?
Hát azért ez műfaji sajátosság, tehát hogyha például a fesztiválunkon, amit most ugye vezetek, megnézed a filmeket 99%-ban, vagy nem tudom pontosan, ez a jellemző erre a filmes műfajra, hogy ez egy megfigyelő kamera. Tehát a kamera valójában a háttérben van, és hogy a kamera mögött egy ember áll, vagy ott állnak 11 stáb, általában nagyon kevesen vagyunk mi dokumentumfilmesek, mivel a témák intimek, nem úgy van, hogy felvonulod egy nagy stáb. Tulajdonképpen mi mutatjuk valakinek a történetét, aminek mi nem vagyunk általában részei. Van, aki beleforgatja magát, velem egyszer előfordult, épp a legutolsó filmemmel, érdekből, film érdekből, de valójában ez a műfaj nem rólunk szól. Mi mutatjuk és követjük a történetét a főhőseinknek, ott még a hangunk sem igazán jó, ha benne van, tehát mindig megbolondultam, a muszáj bennhagyni a hangomat, mert a legszebb műfaj számomra az a bizonyos observational film megfigyelő, ahol te nem, hogy nem vagy benne semmilyen módon, de nincs kérdésed. Ha esetleg van, akkor azt is kivágod. Tehát ugye a lehető leginkább háttérbe lenni, ugyanúgy, mint egy játékfilm, és nincs benne a rendező a filmben általában.
Ebben az esetben hogy tudod elérni azt a pontot, amikor meglátod azokat a megfelelő pillanatokat, amiket fel kell venni, mivel te nem kérdezel, és nem alakítod ilyen módon az eseményt, akkor kivárásra játszol, vagy egyébként, amikor nem forgatsz, akkor megbeszélitek előre azt, hogy most nagyjából jó lenne erről beszélni, és aztán végül háttérbe vonulsz akkor, amikor már megy a forgatás.
Így, ahogy mondod, ez vegyes, teljesen vegyes, mert azért vannak olyan pillanatok az én filmjeimben sokszor, amikor mégiscsak én készítettem egy kis beszélgetés foszlányt valakivel, csak én esetleg ki vagyok be a hagyba, és szinte észre se veszed, hogy ez valójában egy interjú helyzet, mert annyira bele simul a történet folyásába, hogy nem erre figyelsz, mint néző. Mint néző észre se veszed egyébként, hogy jelen van a kamera, mert végig nem erre gondolsz. És igen, van, hogy a szereplőkkel megbeszélünk természetesen dolgokat, nem az, hogy mit mondjon, hanem azért valamennyire picit irányítjuk, de nem ez a jellemző. Tehát ez nagyon vegyes, tehát nyilván folyamatos kapcsolatban vagy, méghozzá nagyon intim kapcsolatban a szereplővel, tudod, mi történik vele, tudod, mikor menj oda, akkor ott beszélgetsz vele, a kamera nem feltétlen megy, vagy megy, tök mindegy, majd kivágod. Minden esetre ez nagyon vegyes, hogy egyfolytában a kamera őt figyeli, és persze ő tudja, hogy te ott vagy, csak már észre se vesz, mert már úgy megszokott, nem zavarja, az életének részévé válsz, de van, amikor kérdezel, és van, amikor feléd fordul, és azt is bent hagyod a filmbe, csak legfeljebb magadat vágod ki, vagy nem. Tehát azért a fesztiválunk is vannak olyan filmek, ahol valamennyire, és sőt, olyan is van, hogy az alkotó maga családtagja annak a családnak, akiről forgat. És van egy operatőr, és beleforgatják a főszereplőként a rendezőt a filmbe, mert nem nála van a kamera esetleg, de olyan is van, hogy nála van a kamera, rendező operatőr, nem látod őt, de érzed, hogy ő is részes ennek a filmnek. Hát szóval mindenféle verzió létezik, de ezek nem interjúfilmek. Tehát ezek filmek, és nem reportázsok. Nem zsurnalizmus, nem reportázs, hanem történetmesélés, és persze, hogy abban nagyon ott van a kezed, csak ezt senki nem veszi észre.
És ettől én nagyon filmszerű lesz az egész, tehát hogy ez a ilyen játék filmszerű lesz, mert például a Szerelempataknál ugye nagyon ez érződik a vágási stíluson is, a zene használaton is, egyébként szerintem a kamera használaton is, hogy van egy ilyen nagyon szép lírai elbeszélő narratívája, de ezt a filmeid során, a filmkészítés során követed, de neked egyébként is ez a legkedveltebb ilyen dokumentumfilmes stílusod, hogyha mondjuk választani kéne akár a fesztiválon szereplő filmek közül is?
Igen, ez a műfajához a legközelebb, de itt a fesztiválunkon is most van egy olyan film, ami ilyen csodálatosan végig megfigyelő kamera, ami egyébként nagyon nehéz, ugyanis tényleg ki kell várni a pillanatokat. De vannak olyan élethelyzetek, amikor van esélyed türelemmel és szorgalommal ahhoz, hogy beérjen minden egyes, nevezzük jelenetnek, élethelyzet. Van, amikor egyszer nem tudod kiugrasztani a nyulat a bokorból, nem derül ki valami, mert nem mondja ki valaki, és te tudod, mit szeretné hallani, akkor az nagyon rossz, hogy na ő, neki, a két fős egymásnak ezt sose fogja elmondani. mondani, max nekem. Tudod, és akkor így van, hogy egyszerűen, ha tudod, hogy nem lehet kiprovokálni bizonyos tartalmat, akkor rá kell esetleg kérdez. De van, igen, a Silent Love, a Szótlan Szeretet című film például most így beugrik nekem a fesztiválunkról, lengyel film, amelyik egy ilyen megfigyelő kamera, nekem gyönyörű.
A Szerelem patakban ott van egy olyan rész, amikor a főszereplő idős hölgyek felmennek egy dombra, és ott piknikeznek, és aztán legurulnak a dombról, és ezzel visszautalnak egy korábbi jelenetre, amikor elmondják azt, hogy egy korábbi tradícióra, és hogy akkor ez a rész, ez hogyan valósult meg, vagy hogyan alakult ki a forgatás során?
Igen, hát ez a filmnek a legvége. Hát ez úgy, hogy én tudtam természetesen néprajzi könyvekből, néprajzi munkákból is, és a helyi idős asszonyoktól, bácsiktól is, hogy volt egy ilyen hagyomány, ugye Erdélyben, egyébként nem csak Székelyföldön, hanem Kalotaszegen is, hogy különböző ünnepeken, ami mindig a munkához kapcsolódott, junyírás, vagy erdőtisztítás, amikor a mezőt megtisztítják a bokroktól, stb., akkor ott szoktak lenni ilyen a munka utáni ünnepségek, evés, ivás, lakoma, és akkor volt egy ilyen hagyomány Erdélyben, hogy ahogy ők mondták, a férfiak kapták el a nőköt, s B az oldalon, azaz le a dombon, höngörőztek. Azaz együtt férfi a nővel, együtt egymást fogva legurultak. Most ennek a hagyománynak már vége. Ez még a Ceausescu idejében a szocializmusban is tartott, de a kapitalizmusba kimúlt a hagyomány. És, de hát ugye az idősek őrizték emlékükbe fiatalkorukból, és hát ezt nekem elmesélték, speciál tudtam róla, mert olvastam róla, és hát akkor én rá kérdeztem erre a több év forgatás alatt, és akkor erről meséltek. És akkor, amikor egyszer négy tündéri idős főhősnőmmel ott voltam fönt a dombon, és ettünk, ittunk, persze mi is, és beszélgettünk, és aztán nyíltan meséltek, beszéltek mindenről, és így rákérdeztem, egyszer csak magam sem hittem el, hogy azt mondta az egyik főszereplőné, egyen meg drága Veronka néni, na gyerünk lányok, höngörőzni. És így néztem, a szemem könnyekkel lett tele, hogy ezt nem hiszem el, hogy én ennek itt szemtanú leszek, hogy itt 80 éves nénik felmennek a dombtetőre, némileg Veronka néni unszolására, és elindulnak lefele, lefekve a mező, lefele gurulva, hát hogy én ezt megérhettem ezt, és fölvehettük ezt, ott volt akkor két férfi. Abszolút semmi gátlása nem volt a két férfi kollégámtól az idős néniknek, ugye ezek parasztasszonyok voltak. Semmi gátlásuk nem volt, döbbenten néztük, vettük fel, és akkor tudod, azt éreztem, hogy annyi kín egy filmet összehozni. Meg egyedül jártam Erdélybe, meg egyedül forgattam évekig, megvonatoztam, megcipeltem a cuccokat, meg ki lesz a főhős, meg, milyen pénzből fog elkészülni. És aztán ezek a dolgok, hál' Istennek, ennél a filmemnél megoldódni látszottak, de tudod, akkor úgy visszagondoltam, hogy na, meghálálta a sors ezt a sok küzdelmet, amit azért kell folytatni, hogy egy filmet megcsinálj, mert annyi küzdelem tényleg, hogy a minőség, tehát a jó filmet nagyon nehéz csinálni. Ha van pénz, ha nincs pénz, pláne. Ha nincs költségvetés, úgy értem. Úgyhogy az egy csodálatos jelenet volt, hogy a nénik maguktól. Eszembe nem jutott volna erőket megkérni, mert megtehetném, hogy megkérem őket, a néző nem tudná, hogy én kértem-e meg, és lehet, hogy megcsinálnák, és te, mint néző, neked fogalmat sincs, hogy én kértem meg, vagy ő találta ki. Gondolod, hogy én megmerek ilyet kérni, 83-es nénik a domboldalon höngörözzenek le? Hát eszembe nem jutott volna. Maguktól. Szóval sokszor a szereplő rengeteget segít.
A Szerelem patak után nem sokkal indult el a fesztivál, és ezzel kapcsolatban szerintem az érdekes, hogy egészen addig ugye te folyamatosan filmeket készítettél, és aztán utána így belevetetted magad a fesztivál készítésbe. Ráadásul egy nemzetközi filmfesztivált kezdtél el, ami egy ilyen hatalmas nagy vállalásnak tűnik már így a legelején. Mi indított el téged? Szeretted volna jobban képviselni így általánosságban a dokumentumfilmeket? Tehát miközben alkottál, az tudatosult benned, hogy te szeretnéd, hogyha ez minél több emberhez jutna el, és ezért kezdted el?
Igen, hát hogy mondjam neked, én azért egy nagyon mozgékony, ilyen előre menő, ilyen kicsit ilyen bolond, meg kicsit ilyen forradalmi, meg nem is tudom milyen alkotó típus vagyok. Tehát egyszerűen csak ilyen típus vagyok, hogy bosszant. Mi az Úristenért csak Magyarországon nincsen egy nemzetközi filmfesztivál, versenyfilmekkel, meghívott alkotókkal, nemzetközi zsűrivel, díjakkal, a filmjeimmel, mint ahogy mondtad, a Szerelem patak, és előtte levő filmemmel is, a Láthatatlan urokkal. Bejár jártam a világot, mindenhol volt nemzetközi filmfesztivál és nemzetközi dokumentumfilmfesztivál. Tényleg ennek a kritériumaival. És hát nem volt nehéz észrevenni, amikor már 50 országba jártál, hogy Magyarországon nincsen ilyen. És akkor én úgy mondogattam fiataloknak, és én akkor sem voltam olyan nagyon fiatal, hogy hát csinálni kéne valamit. És akkor addig, mint egy, még egy fiatal barát kolléga, Balogh Rita azt mondta, hogy na jó, hát akkor csináljuk Ági, de akkor veled. És akkor így lett az, hogy csináljuk Ági veled, úgyhogy csinálom. És végülis így alakult, hogy akkor nekifogtunk. Én egyedül életemben nem gondoltam volna, hogy neki kezdjek. Úgyhogy akkor így elkezdtük közösen csinálni, és hát a nullából építettük, és most építem kollégákkal. Egyébként egyre több kollégával, nem azért, mert a pénz egyre több, hanem mert egyre igényesebbek vagyunk, maximalisták vagyunk, egyre több mindent bevállalunk, mert egyszerűen itt is az van, hogy miért egyre többet, egyre jobban csak. Mert ilyen az ember, hogy előre szeretne menni, és minél jobbat szeretne csinálni, és minél nagyobb közönség réteget elérni, és nem csak Budapesten, hanem vidéken, hogy miért? Hát mert feszít. És az, hogy ezt a műfajt elvinni az emberekhez, igen, de nem is tudom, inkább az emberben van egy ilyen, még azt is mondhatom neked, hogy nem csak lelkesedés van benne, hanem ilyen düh is. Mi a franc, hogy nincsen Magyarországon ez vagy amaz? Hát miért nincs? Hát ezt csak akkor csinálni kell. Szóval van benne egy ilyen dolog is, hogy egy karakterkérdés ez, hogy hát lehetne azt is mondani, hogy kit érdekel? Hát nincs. Hát majd csinál valaki. Hát csak az a valaki lehet, hogy épp te vagy, aki csinál.